a mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, hívjuk őt segítségül, énekelve a 117. Zsoltárt, amely így kezdődik, az Urat minden nemzetek, dicsérjétek minden népek. Folytassuk megkezdett fohászkodásunkat, a 478. dicséret első, harmadik és hatodik versének éneklésével, amely így kezdődik: Ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Sámuel második könyvének 15. részében, a 23-tól a 30-ig terjedő versekben.
Mindenki hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidron patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vezető úton. Ott volt Szádók is, és vele az összes léviták, akik az Isten szövetség ládáját vitték. Letették az Isten ládáját, Ebjátár pedig áldozott, amíg csak ki nem vonult a városból az egész hadinép. Akkor a király ezt mondta Szádóknak: Vidd vissza az Isten ládáját a városba. Ha kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt, meg annak a lakóhelyét. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok. Tegye velem, amit jónak lát. Majd ezt mondta Cádók papnak a király. Nézd csak, térj vissza a városba békességgel, és veletek együtt két fiatok is. A te fiad Ahimac, meg Ebiátár fia Jónátán. Figyeljetek, én majd a puszta felé eső gázlónál tartózkodom, amíg valami hír nem érkezik hozzám tőletek. Cádók és Ebiátár tehát visszavitték az Isten ládáját Jeruzsálembe, és ott maradtak. Dávid azután fölfelé ment az olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel, mezít láb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőség, tisztesség és hálaadás néked, mindenség Ura, amiért ma is meghívsz bennünket áldott igét köré. Köszönjük mindazokat, akik velünk tartanak, akikkel együtt adhatunk hálát neked, az elmúlt hét gondviseléséért, szeretteinket, akik a reánk mért körülményekben mindegyre lelkünk épülését szolgálják. Áldott légy a mindennapok áldott bizonyságtételeiért, a hűséges áldozathozatalokért, a benned bízók szent seregéért. Így köszönjük hitünk gazdagodására az egykori példát, ahogy Dávid a te kezedbe helyezve életét, alávetve magát, intő megmérettetésednek, tudta otthagyni a biztosat a bizonytalanért, s családjával, seregével indult a fényes palotából, a kietlen puszta felé, hogy ott az övéi szeme előtt csiszolódjék királyi volta. Áldott légy lelked erejéért, mellyel hitszegő fia miatt a keserű csalódottságában és egykori saját bűnének terhe feszítő fájdalmában ment át a Kidron patakon, s könnyek közt bűnbánattal mesztélláb befedett fejjel rótta az emelkedő lépteket az olajfák hegyére. Köszönjük kísérő seregét, amely a te kegyelmedből osztozni tudott gyászában, fájdalmában. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy mi milyen nehezen szembesülünk saját bűneinkkel, hogy mi milyen nehéz szívvel lépünk a fekete folyamba, a magunk kidrónjába, a gyalázatnak, szennynek írtóztató folyamába, hogy önmagunkatól hányszor képtelenek vagyunk megalázni, s a bűnbánat kapaszkodóján fölfele tuszakolni. Kérünk, könyörülj rajtunk! De köszönjük, Urunk, hogy adsz mellénk érző szívű sereget, a szentek seregét, akik hitben, imádságban emelik fel az életet, testvéri szeretetben. Urunk, áldott légy, hogy egykoron a határtalan kegyelmedből nem csak a szövetség ládája került vissza a méltó helyére, hanem Dávid király is. Köszönjük, hogy a te terveidnek diadalmas titkát ma is felfeded a tieid előtt. Magasztalunk téged, Dávid fia, Úr Jézus, hogy vállaltad te magad is ezt az utat. Szenvedtél, mint egykor Dávid, de te bűntelenként a mi bűneinkért. Királyok királya, áldott légy, hogy érettünk róttad a magad útját, át a Kidrónon, föl az olajfák hegyére, szívednek odaadó égi nyíltságával, a legszentebb alázatban, noha nyomodban már ott készülődött a gyalázatos gyászos menet. Köszönjük, Urunk, hogy ma úgy kívánsz hozzánk szólni, mint aki szavában, méltó és dicső helyéről, a mennyei trónusról hajol alá. Így kérünk, hogy szent lelkeddel áld meg szívünkben ígéd üzenetét, hogy meríthessünk szeretetednek életet adó örök folyamából, a te szent neved dicsőségéért. Amen. Ige hirdetésre készülve, Énekeljük a 166. dicséret első versét, amely így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szólni kívánok, írva található János evangéliumának 18. részében, az elsőtől a 12. terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található János evangéliumának 18. részében, az elsőtől a 12. terjedő versekben. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig, tudva mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk: Kit kerestek? Azok így feleltek: A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: Én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A názáreti Jézust. Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard. Azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: Tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust, és megkötözték. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Szeretett testvérek, az Úr Jézus főpapi imádságának utolsó mondata ez, amely jellemezte egész földi életét, és jellemzi ma is az ő szent jelenlétét. Ez az ő szívének leghőbb vágya, hogy megismertesse a mennyei atya dicsőséges nevét e világgal. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, meg kellett ismertetnie előbb saját magát az embervilággal, és azt a dicsőséget, amelyet az atya neki adott, és fel kellett fednie előtte a halálig ható szeretetét. A vigasztalódás éjszakáján, imádságában szent gonddal helyezi az atya szívére az övéit, mondván: Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Tudjuk, hogy Jézus korában megszakadt a tanítványság egy rabbi elhunyta után. Az Úr tanítványainak az életében azonban van folytatás, van megtartatás, a mennyei Atya nevének és Jézus szeretetének megismerése és megismertetése által. Jézus nem csak átélte az Atya szeretet teljes természetét, hanem ki is nyilatkoztatta, és továbbra is hirdeti dicsőségét. Azt gondolná az ember, hogy földi élete során, a gyógyításaiban, a tanításaiban az Úr már szétosztogatta szeretetének legjavát, pedig az még csak most kezdődik igazán. Idén János evangélista írása alapján haladunk a nagyheti eseményekben, aki Krisztus szenvedésének éppen, hogy dicsőséges fénybefordulását tükrözi elénk, szemben a többi evangélistával. Jézusnak a feltámadását megelőző szenvedéseinek kezdetén, a nagy csütörtöki események sorát belengi az utolsó vacsora termének áldott levegője, a szolgáló szeretet fényes alkalma, a tanítványok lábának Jézusi megmosása, búcsú beszédének és imádságának féltő szeretete, de ott van az éjszaka sötétjének csúfos árulása, és az Úr elfogatásának megrendítő jogossága is. Bármi nagy kontrasztban is álljon a fény és a sötétség, Jézus nem mond le arról, hogy az Atya nevét meg ne ismertesse az övével. Az utolsó vacsora, a búcsú beszédek és a főpapi ima után a tanítványokkal indul a Gecsemáné kertbe. 11 tanítványjal, hiszen Júdás nincs velük, miközben a szívükben visszacsengő hallérzsoltárok dallamát a hívő hagyomány és a hívő öntudat vigyázza. Különös üzenet ez ma, az idei nagy csütörtökön, amikor fény és árnyak közt keressük a kimenekedés útját. Csak egyféle ez, de három megállással, zengő zsoltárral a szívben, megismertetve az Atya nevével, másodszor a fiú személyével, s harmadszor az ő szeretetével. Csak ez az egyetlen útja a lelki lábadozásnak. Nyilvánvaló, hogy sokak életében a szociális és a mentális érzékenységet kikezdik ezek a bennünket utolérő türelmi időszakaink. A világ minden táján jelennek meg értekezések, adatok arról, hogy a különböző foglalkozási ágban dolgozók mentális egészségét hogyan kezdi ki a mostani járvány. De nem csak ő róluk szólnak az írások, hanem gyerekekről is. Olyan járványos áldozatok ők, akik valójában nem betegednek meg ettől a vírustól, de mégis lelki állapotuk igen mélyre zuhant. Vannak, akik nehezen tudják elfogadni a megváltozott kereteket, mások viszont boldogan fedezik fel annak minden lehetőségét. Egy biztos, hogy semmi nem tudja pótolni a személyes találkozásokat. De ez nem ok arra, szeretett testvérek, hogy az ember elárulja eddigi hitét, s vele az ő urát, Istenét. A világ minden szegmensében nagyon oda kell figyeljünk egymásra, erre a most bimbózó különös érzékenységre, ahogy egyik ember a boldogságát a másikéhoz méri. Ez képes felerősíteni a megfogalmazhatatlan boldogtalanság képzetét is, különösen a gyermekek életében. A szomorú statisztikák tanulságaként Amerikában egy szervezet olyan számítógépes programot rögzített a tanulók tabletjére, ami azonnal figyelmezteti a szülőt, ha a gyermeke kétségbeesésében olyan oldalakra keres rá, amelyek megmutatják, mivel tehet kárt. Egy kétségbeesett gyermek életét egy ilyen alkalmazás mentette meg, ami az édesapja telefonján azonnal üzenetként megjelent, hogy mire keresett rá a gyermek. Ő pedig azonnal benyitott hozzá. A program minden elismerése mellett azonban még fontosabb, a mennyei gondviselő Atya nevének időben való megismertetése. minden félelem és kétség feloldása az ő szent nevének ismeretében letétetett. Jézus, noha emberileg nézve lehetett volna rá oka, mégsem fél, nem retteg, nyoma sincs kétségbeesésének, hanem épp ellenkezőleg ez az ő meghatározó lelkülete, hogy megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem. Szeretett testvérek, a hívő ember élete meríthet ebből. Bármilyen próbatételben is állunk, ez ad erőt, türelmet, egyenes tartást emelt fővel, hogy ezután is megismerteti magát velünk, a mi Istenünk, és ez a mi küldetésünk is, és egyben mindenféle áldatlanságból áldott életre jutásunk, hogy én is megismertetem az Atya nevét e körülöttem lévő világgal. S tehetjük ezt azért, mert a mi Úrunk Jézus Krisztus megváltó szeretetével ezt az elhatározását viszi végbe egészen feltámadásáig és azután is, míg a ma napon, a világból való kimenekedésünk után meg nem ismerjük őt s az Atyát színről színre. S ahogy Jézus a nagy csütörtöki estén félelem nélkül indul, helyezhetjük mi is az életünket az ő kezébe minden indulásunkkor. Mert csak vele indulhatunk ezen a húsvéton, és életünk minden napján, ahogyan ő mondotta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Azt olvastuk, hogy Jézus azon az estén kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Át ezeknek az éjszakai utaknak kísértő magányán várta őket a holdfényben alvó kert, és a közelben a Kidron patak halhatatlan csörgedezése. Ez a patak, amit csak téli pataknak neveztek, mert a téli esők ideje alatt folyt benne a víz, más leírások szerint, mint egyfajta közös csatorna, vitte magával a város odaöntött szennyét. De a feljegyzések szerint volt egy különös csatorna is, amely a templom oltáráról vezetett oda, s amely a húsvéti áldozati bárányok ezreinek vérét és talaját hordta lassúságában oda. Ennek a pataknak hatalmas kövein lehetett száraz lábbal átlépdelni, s tette ezt, ahogy egykor Dávid király, most Dávid fia, a hamarosan feláldoztatott bárány. A túlsó oldalon már várta őket az ismerős olajfakert. Valahogy melyik szebb volt ez a kert, mint nappal, ahogy belépett oda az Isten fia. Kísérete tanítványi lelkesedéssel érkezett meg vele, e sűrített éjszaka felbecsülhetetlenül békés nyugalmába. Mert Krisztus békessége uralt ott mindent. Jézus mindvégig a fejlemények ura, és azt látjuk, hogy ami az ő akaratával megegyező, az maradandó. Ezt a helyet Júdás is ismerte, hiszen Jézus gyakran tartózkodott ott a tanítványaival, ahol fölkészült imádságban szenvedéseire. Az áruló Júdás ismerte tehát ennek a kertnek jó ügyét, de mégis igyekezett azt rosszra fordítani. Nehéz az ember szíve, amikor azzal találkozik, hogyha valaki Istennek már ismert jó ügyét kész akarva eltorzítja. Amikor meg sem kísérli menteni a menthetőt. De az isteni terv betéve tudta Júdás ismeretét, íme készen állt a közeledő kín helyének magasabb terve. Akkor belépett a kertbe Júdás Iskáriótes, egy felfegyverzett hatalmas csapat élén. A katonák és a főpapoktól, farizeusoktól küldött zsidó templomőrség tagjainak hada fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel érkezik, nehogy elrejtőzzék a bűnös, noha a teli hold fényára önti el őket is. Júdás, akit Jézus maga választott a tanítványok közé, azóta, hogy kilépett a sötétségbe az utolsó vacsoráról, a kígyó szem bűvöletében él. úgy, ahogyan az első ember annak bűvkörében, az Éden kertjében elbukott. A sátán eszköze akkor legyőzte az első Ádámot, most Jézus, a második Ádám készül legyőzni őt. Jézus pedig tudva mindazt, amire elvár, előlépett és így szólt hozzájuk, kit kerestek. Mintha a katonák csak háttérbiztosítékok lennének, Jézus mindent tud előre, tudja, hogy érte jönnek, nem menekül, nem húzza az időt, méltósággal megy elébe az eseményeknek. Kilép. Nem egy bezárkózott, egy kapuit magára záró világ képe ez, hanem egy kitárulkozó, egy önmagát és az Isten országát megismertetni akaró. Isten fia lép ki eléjük. El lehet játszani a gondolattal, hogy az ember világunkban, ha valaki tudván tudja, hogy nincs más útja, hogy nem vár rá más, csak hogy őt elfogják, akkor a félelemnek ezer jaja hogy járja át a szívét. Az ilyen ember fokozatosan zárja be a maga világát, különösen, ha tudja, hogy a kínvallatás nyomorúsága és halálsor vár rá. De Jézus kitárja hatalmát és szeretetét ebben a sorsdöntő tragikus pillanatban, és pont az ellenkezőjét teszi annak, amit egy Isten nélküli ember tenni tudna. Szelíden lép ki eléjük, maga mögött biztonságban tudva az övéit. Ó, mennyi ellenség! A tévejgések serege áll sorfalat körülöttünk, és lép előrébb közülük egyik vagy másik, s dobják elénk bálványaink glédában álló eszközeit. Rég rabul estünk volna, ha a védelmező elénk nem lép, s nem hárítja el szent szavaival a körülöttünk leselkedő veszélyt. Nem kellene mindig őt így látnunk az imádságainkban, igéje fölé való hajlásainkban. Jézus, hogy elejét vegye az azonnali erőszaknak, megszólítja őket, kit kerestek. Ők felelik a názáreti Jézust. Így harmadik személyben, ahogy az az elfogató parancsokban lenni szokott. És akkor az események sorában következik a kimenekedés útjának második megtorpanása, amikor Jézus megismerteti önmagát. Én vagyok. Csak a jánosi érzékenység írja ezt le, hogy itt Jézus így szavakkal jelenti ki önmagát. Ez a legszebb isteni önkijelentés már az Ószövetségben is. Talán emlékszünk arra, hogy Mózesnek az Úr a csipkebokornál így mutatkozott be, vagyok, aki vagyok. Ennek az önkijelentésnek az új szövetségi párhuzama Jézus én vagyok kijelentése. És ez volt az ő ellenségeinek nagy vádpontja. Ezért akarták elfogni, sőt az életét venni, mert Jézus önmagát Istennel azonosította. Ebbe a Getsemáné kerti én vagyok mondásba szinte belesűrűsödik az összes többi, íme, az én vagyok, az élet kenyere, a világ világossága, az ajtó, a jó pásztor, a feltámadás és az élet, az út, az igazság és az élet, és a szőlőtő. Nem csoda, hogy amikor elhangzik ez a kijelentés Jézus ajkairól, akkor ellenségei, az isteni szentséggel találkozván visszahőkölnek és földre zuhannak. Ők egy bűnöző emberért jöttek, de a Szent Istennel találkoztak. Jézus megismerteti velük a hatalmát, melynek erőterében földre zuhannak a fogmegek, hogy merítsenek ebből az állva maradt tanítványok. Egyet kivéve Júdást, aki az ellenség soraiban szemben állva Jézussal szintén földre zuhan. De mert Jézus az atya tervében jár, kívánta a tanítványai helyett ismét magára vonni a kimért figyelmet. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek. Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. A szenvedőnek átható szeretete irányításában itt minden a jogosság benyomását keltette. De minden felett az isteni jogosság, A jó pásztornak, aki életét adja a jókért, szent kezességet ündököl. Ez az Isten valóságos ember is, aki kész vállalni a megaláztatást, ahogy szenvedésének minden mozzanatát a kereszten át az eltemettetésig. Ezért a másodszor elhangzó én vagyok, már az ember számára erőn felüli, isteni szentségből visszavesz. Az Isten fiának hatalmában áll a hatalma kijelentéséből visszafogni, hogy őt az emberek elfoghassák. De minden cselekedetüket Jézus uralja, anélkül, hogy tudnának róla. Így ismerteti meg velük a mennyei atya öröktől fogva való akaratát. És így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Jézus a legnehezebb óráiban is tanítványaira gondolt, az ő és a mi megmentésünkért jött, hogy királyi méltóságával vállalja értünk az elfogatást, a kereszt utat. Nem hagyja elveszni övéit sem testileg, sem lelkileg. Micsoda vigasztalás ez ezen a sajátos nagy csütörtökön. Előrelép, hogy mi ne zuhanjunk össze, sem testileg, sem lelkileg. De jaj, amint amazok lépnének már Jézus felé, hogy megragadják, akkor Péter, az egyik tanítvány, előrántja köpenye alul az éles kardot, s lesújt vele a főpap szolgájának, Málkusnak jobb fülére. Jól lehet Pétert a szent fogadkozása hajtotta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Azonban ez a gesztusa előre vetíti a nagy csütörtöki örök kérdést, annak két sarkalatos pontját, melynek feszültségében élünk, méltó vagyok, vagy méltatlan. Péter méltatlannak érzi, ahogy az Úr megadóan áll, s magát is méltatlannak érzi arra, hogy ennek így módon tanulja lehet. De milyen csodálatos, hogy az örök üdvösségünk nem arra épül, hogy mi magunkat mire tartjuk, hanem egyedül a mindenható Isten kegyelmére s megváltó szeretetére, az ő mindenek felett való méltóságára. Ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, a bárány trónusa előtt leboruló 24 vén imádatát, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Péter a tanítványság vak felbuzdulásában meg se próbálja felmérni saját keserű szeszélyét, fölé kúszni a kertnek, Krisztussal érezni és gondolni, hanem nagyon is emberi módon kívánja lereagálni, ahogy a sötét kezek megragadják Jézust. S hirtelen lesújt kardjával, feltehetőleg a neki háttal álló Málkus felé, hiszen egy jobbkezes ember egy másik vele szemben álló ember jobb fülét igen nehezen tudná megsérteni. Akkor Jézus felhangon eltéteti vele a kardot, hiszen az erőszakra nem lehet felelet egy újabb erőszak. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Péternek le kell tennie a bűn fegyverét, hiszen Jézusnak nem ez a trónfoglalási módja. A mindenkori tanítványság felé súlyos intelem ez, hogy nem a magunk erőlléte győz, nem a harci taktikáink, szófordulataink vagy bátornak titulált tetteink, hanem Jézus lelke. A kereszténység minden igazi győzelme ebből ered, hogy sikerült-e megismertetni az atyának nevét s a fiúnak szeretetét. Minden ellehetetlenített helyzetet ez old fel, szeretett testvérek, hogy tudunk-e megismertetni, tudunk-e úgy szeretni, megbocsátani, tanítani, építeni, hogy vele megismertetjük Jézus szeretetét. És milyen csodálatos szeretet ez! Jézus nem feddi meg Pétert, hogy hátulról támadt Málkusra. Nem ítéli meg azért, hogy hogy tehetett ilyet, holott magával a tettel nem csak a világi törvényt szegte meg, hanem Isten törvényét is. Szelíden kérdi tőle, hogy az mindenkihez szóljon, vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem. Szeretett teljes szava maga az ítélet, amiben Péter magába hull. Az a Péter, aki később majd leírja levelében minden nemzedék okulására. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tudja már, hogy ez a készenlét a számadásra, a keresztény magatartás legfőbb vonása. Lukács evangélista leírja, hogy Jézus a főpap szolgájának fülét megérintve meggyógyította őt, mert az Úr hozza helyre azt, amit a tanítvány hevességében elront. Micsoda királyi bocsánat ez, ezen a nagy héten. Ó, ha mi számon tarthatnánk, mi mindent kell helyrehoznia a mi Urunknak. De ő ezzel nem bajlódik, csak szeret. Ő olyan dolgainkat hozza helyre szeretetében, amire mi képtelenek lennénk, szinte a lehetetlenség mélyéről hozza vissza megújult életünket. A keresztény hősiesség ebből a krisztusi önátadásból fakad, szüntelen arra tekint, sohasem önmagára. A győzelmes élet mindent Krisztushoz mér, és mindent ő általa lát. És ez teszi mérhetetlenül könnyűvé a keresztény életet. De ehhez előbb Jézusnak ki kell innia a keserű poharat, a szenvedés poharát. Így tartotta oda két csuklóját, és a katonák, az ezredes és a zsidók templomszolgái erővel megkötözték őt. Mégis áradt a kegyelem, mert akkoriban a bűnözők követőit is szokás volt megkötözni, de ők elengedték a tanítványokat, sőt még Pétert is. Szeretett testvérek! A tanítványok eltemetett vágyal a szívükben hagyják el sietve a kertet, egyedül hagyva mesterüket. S ahogy válluk fölött talán visszapillantanak, úgy tekint vissza minden mai tanítvány is nagy csütörtökön, de már az egy igaz vágyal a szívben. Enélkül a visszapillantás nélkül nagyon szűkös lenne a mi hitünk. Mert abban a kötélben, amely Urunk csuklóján szorult, velünk mégis a szeretet zsinórját láttatja. Ami Urunk szelíden engedi magára kötelékét, a nagy csütörtöki eszmélés minden durva szálát, ami csak ered hitbeli megfutamodásainkból, hűtlen árulásainkból, bűneink feletti megütközéseinkből. Mert ez a kötelék velünk köti majd össze, nagypénteken a kereszten és a húsvéti feltámadásának fényében. Megkötözött Urára tekintve, ezért nem lehet más a nagycsütörtöki tanítvány alázatos vágya, mint amit Balassi Bálinttal sóhajt el. Nyisd fel hátkarodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, üdvösségünknek fejedelme, áldunk és magasztalunk szent szavadért, amellyel ma is utat mutattál. Magasztalunk azért a kegyelemért, hogy megismerteted velünk a mennyei atya nevét, s a te szívednek örök vágyát. Dicsőítünk téged kijelentett szeretetedért, s mindazért megváltó úrunk, amit érettünk tettél. Magasztalunk azért, hogy eljöttél a világba, s lettél fájdalom emberévé, s szenvedtél kimondhatatlan gyötrődésben, elárultatásban, elfogatásban, kereszthalálodban. Köszönjük szeretetednek magasságát, mely minden ismeretnél feljebb való, és mélységét, mely minden emberi szívben kikutatható. Áldott légy, hogy a te isteni minden tudásod előre látóan cselekszik is, oltalmaz, gyógyít, és új életre visz. Köszönjük, Urunk, hogy hatalmad és tekintélyed, mely az Atya iránti engedelmességedből merít, nem engedi, hogy mi hátra hőköljünk, vagy elessünk dicsőséged láttán, hanem magadhoz von egészen. Köszönjük, hogy általad kiléphetünk mindamból, ami a rossz természetünkhöz tartozna, kiléphetünk a megtorlás bűvköréből, s megragadhatjuk újból felkínált kegyelmedet, a hűség és az engedelmesség megbizonyítására. Urunk, áldott légy, hogy engedted érettünk magadra vonni a szeretet kötelékét, hogy halálon és feltámadáson át nekünk lehessen örök életünk, s már itt a földön is, a te országod dicsőségében feltámadjanak elveszettnek hit emberi kapcsolataink. Így kérünk megváltó Jézusunk, könyörülj rajtunk. Így hozzuk eléd a szenvedő testvéreket, akik rád várnak a magányuk, az árvaságuk megnyúlt árnyai alatt, félelmeik, kétségeik rengetegében. Kérünk, hogy te magad látogasd meg őket, s lépj ki eléjük. Könyörgünk betegeinkért, a kórházakban lévőkért, hogy oldozd fel őket a betegség béklyói alól. Könyörgünk az orvosokért, az ápolókért, a rend őreiért, hogy álhatatos bölcsességük nyugodjék a te szent szavaidon, én vagyok. Könyörgünk a gyászoló testvérekért, most különösen is azokért, akik az elmúlt héten álltak kibomlott földeknek tövében. Kérünk, hogy az örök élet reménységével fogadd őket vigasztaló szeretetedbe. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházadért, a nagy csütörtöki népedért, hogy zsoltáros szívvel tudjon megállni dicsőséged erőterében. Könyörgünk népünkért, határainkon innen és túl, a vezetőinkért, adj nekik kérünk türelmes gondot, amikor áldásaidra készítik nemzetünket. S áld meg kérünk ezt a mai élő világot szeretetednek ismeretével, melyet megbizonyítottál a szenvedésnek dicső útján. S nekünk magunknak pedig kérünk, engedd odajárolnunk kitárt karjaid örök szeretete felé. A te szent neved dicsőségért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Vegyük Isten áldását, a minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Végezetül a 357. dicséret első 3. és 7. versét énekeljük, amely így kezdődik: Jézus, én bizodalmam és megváltom életemben.